Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
No, hát stílszerűen folytatjuk itt a Partcafét, a Balaton hangját. Műsorvezető társam Pritzinger Péter
fel is cicceltett egy sört. Bontogatjuk itt a sört.
Igen.
Sör kérdés, bocsánat.
Ez nagyon fontos szakmai momentum volt, ugyanis hát milyen riporter az, aki csak beszél valamiről, és ugye nem tapasztalja meg annak a mélységeit. Márpedig mi sörről beszélgetünk, és Kun Alex a vendégünk, a Balaton földveli Helka sörfőzde alapítója. Az előző körben, aki figyelt, az egészen meghökkentő nevekkel találkozhatott nálatok, Helka, Kelén, Horka, ilyesmiket látok, és előttem is van éppen a Kelén, jó meg madár. A jó madár. Ez honnan jött, vagy honnan jönnek ezek a nevek, és ezek ilyen beszédes nevek? Tehát ha valaki ezeket megtanulja, akkor tudja, hogy mi van a dobozban?
Bízom benne egyébként, hogyha megtanulják, akkor igen, mert ugye mindegyik sörünknek külön neve van. Ami a nevekkel kapcsolatosan ilyen történet, hogy mikor a projektet elindítottuk, hogy csináljunk egy saját sörfőzdét, így tök jól néz ki kívülről, és tök egyszerűnek tűnik egy ilyen projekt, viszont egy névválasztás szerintem az egyik legnehezebb, mert az, hogy az embert rögtön elkapja. Nagyon fontos volt, hogy magyar legyen, ugye Magyarországon magyar piacra lövünk, nagyon-nagyon szerettük, hogy magyar név legyen, rövid legyen, érthető, ilyen egyszerűbben kimondható legyen. És a Helka az igazából úgy is jött, hogy maga ez a Helka, ez egy mondavilág egyébként, egy balatoni mondavilág, és mi abból szemeztünk egy-kettő nevet. Illetve a másik érdekessége, hogy azt hiszem a legöregebb gőzhajó, ami még mindig a Balatonon úszik egyébként, azt hiszem azt is a második világháborúban elsüllyesztették, de kiemelték, és mind a mai nap után kezd helyen állomásozik, úgy emlékszem. A másik ilyen ugye a Kelén sörünk, aminek a címkéjén is egy maga a Kelén hajó van, uh-huh. Egy ilyen éjszakai sziluettel ábrázolva. A jó madár sörünkő pedig egy ilyen igazából ilyen vicces történet volt, amikor elkezdtünk dolgozni, maga a címkéinket egy budapesti fiatal grafikus csoporttal együtt dolgozzuk ki, vagy hát nyilván a grafikai részét ők csinálják, mi csak ötletelünk. Nekik jött egy ilyen, amikor elküldték az első körben a címke dizájnokat, akkor így csak ráírták ezt a jó madarat, de ők csak ezt így poénból, tehát jött ez a sirály elrepülőt, vagy a címke hátulján a sirály ellopja a sört a napozó hölgytől, és akkor ők ezt ráírták, hogy jó madár, illetve a másik a búzasörünk, ami a Kleine Fische lett, az szintén ilyen úton alakult ki, hogy ők ráírták ilyen projektnévnek, hogy Kleine Fische, illetve a körső, hogy jó madár, és elküldték, és így megnéztük, és basszus, megvagyunk. És ez annyira tetszett
ezek
nekünk.
Ezek a legjobb nevek egyébként, amik ilyen spontán jönnek. Figyelj, régi vágyam riporterként két teljesen sablon kérdést feltenni egy serfőzőmesternek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Az első, az igaz, hogy jó víz kell a jó sörhöz, és azzal gyakorlatilag meg is vagyunk?
Azzal, hogy megvagyunk, azzal nem értek egyet, viszont abszolút, tehát hogy nagyon jó, tehát jó sört nem tudunk rossz vízből főzni, nagyon-nagyon fontos, hogy milyen vizet használunk. Nagyon sok sörfőzde használ sima igazából csapvizet, amilyen városban vagy településen található. Nálunk, ami fontos, hogy balatoni vizet, tehát nyilván ott a városi vizet használjuk, ami egy borzasztóan kemény víz, és pont azért, hogy különböző stílusokat tudjunk stílushűen alkotni, egy nagyon speciális vízkezelési eljárást alkalmazunk, ez a reverzó ozmózis szűrés, ami igazából azt csinálja a vízzel, ami bejön a városból, hogy minden, ami benne található, ásványi sók, mindent kiszűr belőle, és egy nullás, egy teljesen nullás vizet állít elő, és utána, amikor én elkezdem főzni a sört, elkezdek cefrézni, akkor ezeket az ásványi sókat én rakom olyan mennyiségbe vissza, amilyen mennyiségben ezek igazából a körstípushoz, egy ipához, egy malátásabb sörhöz passzolnak. Nem azt mondom, hogy egy laikus felfedezné, hogyha ezeket én nem így csinálnám, viszont az, hogy nagyon-nagyon egy minőségbe tudjunk gyártani, egyfajta ízt tudjunk produkálni, nagyon-nagyon fontos ezt a részét is leszabályozni igazából.
A másik sablon kérdés, iszik-e bort egy serfőzőmester?
Én egyébként iszok, nekem a feleségem hozta be a bor szeretetét, mikor megismerkedtem feleségemmel, ő nem igaz sört, én nem ittam bort, és nagyon jó volt, mert így az első rendezvúk alkalmával ő elvitt engem egy olyan ilyen borozóba, vagy ilyen borászathoz, amire mondtam, hogy fú, hát gyerekek, ez én megjöttem. Én meg a sörrel csináltam ugyanezt, egyébként belga sörrel, hogy megmutattam, hogy a sör az nem csak a commerce nagyüzemi, hanem tényleg Belgiumból olyan söröket mutattam neki, ami már-már ilyen borszerű is volt, és mind a mai napig egyébként ezeket nagyon szereti.
Portfólió, diversifikáció családi szinten.
Elengedhetetlen az üzleti sikerhez, mert akkor ugye a családi háttér adott, és ösztönöz a fejlesztésre is.
Hadd menjünk már vissza, még mindig a forgalmi adatok érdekelnek egy picit arra a kérdésre, hogy abból a mennyiségből, amit előállítotok, meg lehet mondani, hogy mondjuk annak körülbelül mekkora hányada kerül értékesítésre a Balaton térségében, és mennyi az, amit máshova adtok el? Mert néztem a honlapotokat, hogy lehet online is rendelni, lehet online is fizetni, tehát hogy elvileg bárki hozzájuthat.
Igen, igen, elindítottunk egy nagyjából egy fél éve egy webshopot, amit így próbáltunk felfejleszteni, hogy egyszerű, könnyen kezelhető legyen. De még mindig azt mondom, hogy nagyjából 90% az, amit a Balatonon értékesítünk, és a maradék az, ami minimális Budapest, minimális pedig webshop. Elég az elején vagyunk még az egész procedúrának, mert tavaly áprilisban indult el a saját termelésünk, azóta merünk. Előtte bért gyártottunk, ami egy borzasztóan instabil dolog, mert nagyon sokszor volt, hogy nekünk is a saját egységünkben nem volt sörünk, mert nem tudtunk úgy tartályt kapni bérfőzőként. Úgyhogy azt mondom, hogy tavaly áprilistól kezdtük el. A tavalyi év az teljesen ez a tanulás és a söröknek így a kikísérletezése volt, és most ettől az évtől szeretnénk egy nagyobb terjeszkedést, még mindig Balaton fókusszal, csak most már egy picit így nyitogatni igazából máshova is.
Egy kicsit megint lépjünk hátra, és a Balatont hozzuk össze a sörrel, ha már így végszavazol nekem. A sör az egyrészt a nyárhoz kapcsolódik, hiszen ugye a nagy melegben tök jó hűsítő italként funkcionál, de az őszhöz is kapcsolódik, mert ugye a sörfesztiválok meg általában ősszel vannak, és ugye ez tőlünk nyugatra a németektől jön be, és ez a kérdés, hogy szerinted az, hogy ti ezt elkezdtétek, meg egy kicsit felpörgött a sörkultúra, ez hozzátehet a 4 évszakos Balaton koncepciójához?
Én azt gondolom, hogy abszolút, mert minél több színes program van igazából a Balatonon, amiért az embereknek érdemes lejönni, mi azt veszük észre, hogy most már arra van egy nagyobb felvevő piac, aki szeretne lejönni a Balatonra, csak legyenek olyan programok. És például mi, amikor megcsináltuk a sörkertünket a Balatonföldváron, akkor az első évben még nagyon-nagyon, egyrészt nem is tudtunk kinyitni, csak amikor július környékén, és októberig voltunk nyitva, viszont a második évtől már megnéztük, hogy jó, akkor nyissunk ki húsvétkor, és utána legyünk is nyitva. És azt vettük észre, hogy második, harmadik évben, hogy igazából az elő- és utószezonunk is nagyon olyan erős volt, sőt egyébként pont ez a német fesztiválok, egy Oktoberfestet indítottunk el már az első évtől kezdve, főztünk rá Oktoberfest sört, tehát tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon speciális eseményként kezeltük, és ami a legviccesebb, hogy a tavaly előtti, tehát 23-ban, amikor csináltunk Oktoberfestet, nem volt nagyon jó időnk, viszont bármelyik nyári rekordnapot igazából megdupláztuk, tehát hogy annyi ember jött le, olyan érdeklődés volt rá, és annyira jó érzés volt, például 22-ben 10 fok volt, szakadt az eső, a rendezvény előtt kellett sátrakat hajkurásznunk, uh-huh. hogy legyen valami tető fejünk fölött, mert ugye ez a szabadtéri hely, ami nekünk volt, és ott is olyan mennyiségű ember jött, és annyira jó eső érzés volt, hogy 10 fokba szakadó esőbe az emberek lejöttek, és ott is, amit főztünk Oktoberfest sört, azt pénteken és szombaton volt a rendezvény, pénteken este 8-kor abba kellett hagyni a csapolást, mert az egészet eladtuk volna a pénteken, és szombaton is nagyjából este 7-kor csaproraktuk, és másfél óromban mondtuk, hogy ne haragudjatok, de az Oktoberfest sörünk elfogyott, és mindez 10 fokba is szakadó esőben.
Szerintem, amilyen átéléssel mesél róla, a kedves nézőink, illetve a hallgatóink lassan meg fognak haragudni ránk, ha nem mondjuk meg, hogy hol lehet hozzájutni ezekhez a nedükhöz.
Jelenleg ugye igazából a webshop az, ami a legegyszerűbb, ugye a helkasör.hu-nak a webshopján található. Most balatoni helyeket próbálunk minél többet igazából felkeresni. Ez a Budapesten is van egy fix helyünk, ahol egész évben nyitva, vagy igazából csapon vagyunk. Ilyet lehet kimondani, hogy hol?
Szerintem belefér.
Ez a keg sörműfház, aki volt ott, ismeri, nagyon-nagyon sokféle sörrel dolgoznak, nagyon sok csapon, és ő nekik a jómadár sörünk most már azt hiszem 2 éve fixen csapon van, és most a horkát, a barna kölst, ami még egy érdekesség, hogyha megnyertek, ezt elmesélem, akkor barna sört akartunk csinálni ott, és egy picit próbáltunk valami extravagáns, de mégis közérthető és ivós sört csinálni, és egy olyan eljárásra, mint hogy a Guinness is készül, tehát igazából egy színezett barna sört készítünk, ami a jómadár sörünk egy ilyen festő maláta eszenciával megfestve igazából, és az azt eredményez, hogy ez olyan barna sörünk lesz, ami nagyon könnyen iható, nagyon jól csúszik, 5% az alkohol, tehát nem is annyira magas, és tényleg nyáron is az ember le tud többet gurítani belőle, ez a sörünk is a csapon van. Most
ki
már.
Fogom próbálni, mert mondom, hogy az erősebb sörök.
Az egyik vendég a vitorlázáshoz csinál kedvet, a másik az evéshez, ő a sörhöz.
Mennyire van jelen a retro a balatoni sörkultúrában? Nektek ezzel kell-e úszni ezzel a divat hullámmal? Mert van a retrónak ez ilyen két arcú, tök jó visszaemlékezni, hogy milyen volt a Szocreál Balaton annak idején, visszahozni azokat az élményeket, de az, annak van egy árnyoldala is, hogy ott a nagyon silány minőség, és ugye beszélgettünk pont a sörök kapcsán erről. Foglalkoztok a retróval, vagy ti teljesen új iskolát akartok ezzel létrehozni a balatoni sörpiacon?
Alapvetően próbál foglalkozni vele, de inkább egy új irány. Tehát mind a söröknek a dizájnjával is egy ilyen újabb, letisztultabb stílus felé mentünk el, sör típusokban is. Ami igazából így a balatoni retróként mi behoztunk, ez a búzasör. Tehát hogy a búzasör az első pillanattól kezdve benne volt, hogy muszáj főzni, mert a Balatonon nagyon kevés helyen lehet búzasört kapni egyébként, és hát akkor nekünk mindenképpen kell. Igazából szerintem ez a része, ami mint retró nálunk bejön, a többibe mindenbe próbálunk egy kicsit újabb.
Mit szól a gasztronómia a sörforradalomhoz? És pont kell magyarázni a vendéglősöknek, hogy figyelj, oké, megvannak a nagy gyártók nagymárkái, azt nagyon sokan szeretik is, de mi lenne, ha felcsempésznétek némi különlegességet is az itallapotokra?
Alapvetően pont ez a retro érzés itt is ütközik ki, hogy azért azok a vendéglátó egységek, akik nyitottak a kisüzemi sörökre, azok is már egy sokkal modernebb felfogást vallnak szerintem, és alapvetően nem könnyű, tehát a Balaton még mindig rengeteg olyan vendéglátóssal van tele, akik igazából nem annyira érdekli őket, hogy milyen sörcsapolnak, legyen valamilyen sörcsapon, és ennyi. De viszont, ami nekünk nagyon-nagyon jó, és amit nagyon szeretünk, és olyan emberekkel imádunk találkozni, hogyha összefutunk, akik már inkább nyitottak arra, hogy többe kerüljön, többért vegye meg a sört, és többért kelljen, hogy eladja, de még mindig megveszik, mert a minőség miatt járnak oda, és mi is a HLK-nál ezt valljuk, hogy a prémium az nem azért drága, mert mi fú, de jól nyerészkedni akarunk az egészen, hanem tényleg sokkal többet teszünk bele, sokkal többért is tudjuk csak eladni, viszont hál' Istennek van piaca annak, hogy a minőséget meg kell fizetni.
Ja, amit kérdezel, ahhoz kapcsolódik ugye az állami szabályozás, ez a sörtörvény, amelyik azt írta elő, hogy a vendéglátóhelyeknek tilos kizárólag egy nagy márkát tartaniuk, hanem mellette kisüzemi sört vagy söröket is kell tartani. Ennek ti érzitek valamennyire a hatását?
Többé-kevésbé. Sajnos azért ez nincs annyira leszabályozva.
A Balatonnál egyébként is voltak.
Hát ilyen szinten nem volt szabályozva, de sajnos most is van egy ilyen jogszabály, viszont ezt annyira erősen nem vizsgálják, és a helyek, tehát hogy a nagy üzemek olyan monopól helyzetben vannak, és olyan dolgokat adnak a vendéglátó egységeknek, amiket el tudnak venni, juttatások, bármi, és sajnos ezzel azért még mindig tudják őket így sarokba szorítani. Mindazonáltal egyébként nagyon sok helynél ez kinyílt, így kinyílt a világ a kis üzemre egyébként, de ott nem teljesen a jogszabály miatt én szerintem.
Meg azt gondolná az ember, hogy az a vendéglátós, aki igényes, az nem egyfajta sört fog tartani, hanem választékot akar mutatni.
Így van.
No, hát kedvet csináltunk a balatoni sörkultúrához is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Az elmúlt percekben Kun Alekszel, a HLK sörfőzde alapítójával beszélgettünk, aki Balatonföldváron tevékenykedik. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Élmény volt.
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Péterrel mindig játszunk egy jót, mert hogy minden Partcafé adás végén programokat ajánlunk, így lesz ez most is, de most elvettem a kenyerét, mert február 22-én szombaton balatoni téli bringatúra lesz. Itt van a vonal túlsó végén Harangvölgyi András, a szervező a Sportaktív képviseletében. Szerbusz!
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
No, hát az első és legfontosabb kérdés, lehet-e még jelentkezni a balatoni téli bringatúrára?
Hát nagy szívvágyunk, de sajnos már 3 héttel ezelőtt betelt a kvóta, úgyhogy le kellett zárnunk a nevezést, de viszont ugye nagyon érdekesség, tavaly is nagy sikere volt, hogy lesz jelmezes jelmezverseny is, de sokan jelmezbe indulnak, és amikor beérkeznek a célba, akkor ott nagy szeretettel várjuk a érdeklődőket is, mert fantasztikus jelmezekbe tekerik végig ezt a 80 kilométert. Hát dolgozunk rajta, hogy jövőre meg tudjuk oldani, de ugye itt nem csak a KOM befogadó képessége határozza meg, hogy hát körülbelül 400-450-en tudnak elindulni, hanem ugye mi kulturáltan szeretnénk kiszolgálni a
résztvevőket.
Hogy kérdezzük meg egyet meg, ugye?
Egy bringás átveszi tőlem a szót, mert én gyalogos vagyok inkább, mint bringás, de Péter inkább bringás, mint gyalogos.
Mi magyarok ugye mindent megoldunk, tehát azon a 350-400 versenyzőn kívül, vagy résztvevőn kívül, akik ezen a programon elindulnak, és nyilván az általatok foglalt komppal kelnek át Tihanyból Szántódra, ha mondjuk nevezés nélkül hozzájuk csapódik még 10-20 bringás a mezőny farkán lobogva, egy következő menetrend szerinti kompak, gondolom ők is át tudnak menni.
Hát az a helyzet, hogy tehát mi ugye 4 frissítő állomáson szolgáljuk ki a résztvevőket, plusz még ugye van orvosi biztosítás, meg technikai biztosítás, tehát csak azokat tudjuk kiszolgálni, nekik rajtszámmal mennek.
Tehát jó, akkor azért... potyázókat nem buzdítjuk.
Hát igen, ez nehéz ügy ez, mert ugye nyilvánvalóan nekünk is fájdalmas, hogyha azt kell mondanunk, de viszont biztonsággal akkor tudjuk vállalni a felelősséget, hogyha akik a rajtszámmal résztvevők hivatalosan azok
világos. Világos. 80 kilométer, nem kis távolság, de nem is olyan nagyon nagy. Milyen útvonalon halad majd a mezőny?
Hát kivételesen a 4 évszak túrasorozat keretén belül ez a téli túra bringa úton halad végig, tehát a balatoni bringa körön haladnak, ami ugye pont ilyenkor egy csodálatos lehetőség, mert ugye nincs senki sehol se. Egyelőre még, de majd amikor a 4 évszakos Balaton már dübörögni fog, akkor persze a bringások a téli bringa úton is fognak haladni, de viszont a több állomáson is kiváló a hangulat, úgyhogy remélhetőleg érdeklődők is lesznek, tavaly is voltak, akik kijöttek megnézni a frissítő állomásokon a bringásokat, de még van egy érdekesség, hogy kiderült, mi se tudtuk, hogy velünk párhuzamosan lesz öböl átúszás. A komp melletti pályán pont akkor fognak úszni a jegesi vízben a teljesen őrült hidegúszók, és hát nekik is szurkolhatunk akkor a kompról, úgyhogy
ez nagyon klassz ötlet. Nagyon klassz ötlet. Ugye beteltek a helyek, de akinek mondjuk most csinálunk kedvet, és már a jövőre tervez, az milyen feltételekkel vehet részt ezen a balatoni téli bringa úton? Mi kell hozzá? Van-e előírás kerékpára, felszerelésre, vagy akár csak van-e néhány jó tanácsod nekik?
Hát a legfontosabb a bukósizsak, tehát a 4 évszak összes rendezvényén kötelező a bukósizsak, és még akik jelmezben vannak, azok is fölveszik a fejdísz a bukót, úgyhogy ez egy alapvető követelmény. Nyilvánvalóan azt feltételezi, hogy valaki egy ilyen 80 kilométert is letekert télen, hogy azért egész évben bringázik, tehát nyilvánvalóan csak úgy nulláról nem tanácsos elindulni. De hát ezek a sportemberek, akik gyakorlatilag, ugye ez a bringa dolog, a bringa mánia az életelemük, természetesen azért mindenki megfelelő készültsége van. Az igaz, hogy a kerékpárok az viszont abszolút változatos képet mutat, tehát a old school 30 évvel ezelőtti bringától kezdve a tanyabájkig és az e-bájkig mindennel lehet indulni. És a legfontosabb, hogy azért mindegyik bringa fel legyen készítve, tehát azért menetképes legyen. Van egy szerviz szolgáltatás ugye végig a túra alatt, tehát ha valakinek vagy defektje, vagy technikai problémája van, akkor tudunk segíteni, sőt még cserebringával is rendelkezésre állunk, hogyha olyan
nagyon
technikai
klassz
probléma.
Nagyon klassz, február 22-én szombaton, tehát balatoni téli bringatúra Harangvölgyi Andrásnak, a szervezőnek, a Sportaktív képviseletében. Köszönjük, hogy itt volt és kedvet csinált a rendezvényhez. További szép napot kívánok!
Nektek is minden jót, köszönöm!
Viszlát, szia!
Viszlát.
No, és akkor van-e még program, Péter? Nem érem be a téli bringatúrával.
Meg nem hagysz kiszabadulni a feladatkörömből. Egyrészt, hadd bocsássam előre azt, hogy tulajdonképpen én nem bánom azt, hogy itt arról beszélgettünk, hogy van egy február 22-i kerékpáros esemény, amin 400-an vehetnek részt, és sajnos már nem lehet rá regisztrálni. Tehát még egyszer térjünk vissza az alapgondolatunkhoz, még hogy nincsen téli Balaton. dehogy nincs. Ha már itt tartottunk, ugye ez egy farsangi esemény, ez a keleti medence kerül, és akkor nézzünk még néhány télűző programot. Az egyik Balatonlellén a szombati napon lesz egy autós motoros felvonulás, ahol a jelmezek, úgymond a jelmezbe öltözött masináknak a vetélkedőjét, a felvonulását lehet megtekinteni, 9:30-10 óra körül kezdődik ez az esemény, és akkor, hogyha volt egy füredi meg egy lellei programunk, akkor nézzünk a nyugati medencébe is át, ott pedig Keszthelyen ugyancsak szombaton lesz karnevál, ez egy hagyományos felvonulás, nagyjából kora délutáni órákban zajlik, és a maskarába öltözött résztvevők a főtéren kialakított színpad előtt vonulnak el, ahol a zsűri majd megvizsgálja, szemügyre veszi őket, és aztán kiválasztják a legeredetibbeket.
És ne felejtsük otthon a szép kártyánkat, mert február végéig még...
Így van, 20% kedvezménnyel foglalhatunk Magyarországon közel 400 szállodában, amelyek közül közel 100 a Balaton térségében található.
No, hát akkor azt hiszem, hogy be is rekeszthetjük a műsort.
Reméljük, hogy a kedves hallgatók, illetve nézők a jövő héten is velünk tartanak. Akik meg lemaradtak erről a beszélgetésről, keressék a Spotify, illetve a YouTube csatornánkban.
Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt már a Part Café. Búcsúzik a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András.
Legközelebb is jövünk, tartsatok továbbra is velünk a viszonthallásra.